predikuje vas. Hát a ma mielőtt programja egy nagyon ismert, vagy többünk előtt ismert bibliai rész, a Sareptai özvegyasszony története. Akinél van szentírás, az keresse ki a királyok, egy királyok 17. részét. A 8. verstől olvasom tulajdonképpen a fejezet végéig. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje. Kelj fel, és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. És megparancsoltam egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elmen Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és azt mondta, hozd nekem egy kis vizet valamilyen edénybe, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és azt mondta, hozd nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt. A te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, aztán meghalunk. Így is azonban ezt mondta neki. Ne félj, csak menj és tégy úgy, ahogy mondtad, de előbb készíts belőle egy kis letényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr Izrael Istene, a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony és a háza népe is, minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó nem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt Illéshez, mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztes bűnömre, és megölt fiamat? Ő ezt mondta neki, add ide a fiadat. És elvette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Majd az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta, Istenem, Uram, még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát. Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz. Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe. Az Úr meghallgatta Illés szavát. A lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölé lett. Akkor Illés fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés, nézd, él a fiad. Az asszony így felelt és Illésnek, most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Minél többször olvas, ugye nagyon jól ismert történetet, én is nagyon sokszor olvastam, és mostanában minél többször olvastam, annál több rétege elevenedett meg ennek a történetnek, és egy nagyon-nagyon üzenet gazdag réteg. Én elmondok néhány gondolatot, ami nekem eszembe jutott, de én azt gondolom, hogy önmagában ezt a történetet elolvasnák, és úgy elmondanánk, hogy kinek mi jut róla eszébe, vagy milyen kérdések vetődnek föl, már akkor is nagyon gazdagan tudnánk ezt a délelőttöt eltölteni. Az első gondolatom az volt, hogy bizonyos értelemben egy örök női sors az, amit ennek az özvegyasszonynak a sorsa, és egy örök női sors, amit itt tudok fogalmazni, hogy mi nők talán sokkal inkább ki vagyunk szolgáltatva a körülményeknek, mint a férfiak. Persze rögtön hadd tegyem hozzá, hogy sokkal kevésbé vagyunk kiszolgáltatva, mint voltunk akár 100 évvel ezelőtt. Ma már sokkal több önrendelkezési joga van egy nőnek, és azzal jól vagy rosszul élni is tud. Itt van egy özvegyasszony, nem lehetett szegény, van egy háza, és ugye azt mondja a Szentírás, hogy Illés, az Illés által megsokasodott liszt és olaj azokról is gondoskodik, akik az ő házában vannak. Tehát valószínűleg valamilyen fajta cselédséggel is rendelkezhetett, de biztos, hogy özvegy, egyszer fia van, és hát egy nagyon-nagyon kilátástalan helyzetbe jut. És egy külön kérdés, hogy miért is jut ez a nő kilátástalan helyzetbe. Nem olvastam fel a kerettörténetet, ami arról beszél, hogy Illés az Ószövetség legnagyobb profétája. Múzessel egyenrang az Új Szövetségben, a Megdicsőlés hegyén Mózes és Illés jelenik meg Jézusnak. Egy robosztus személyiség, nem tudom, hogy alkatra robosztus volt-e, de hogy személyiségnek egy robosztus személyiség, az biztos. Nagy konfliktusban Izrael népével és Izrael királyával, Ahabbal és a pogány feleségével, Jezabellel, aki behozta ennek a házasságnak a révén, és az amúgy is bálványozásra hajló Izrael, hát mégsem szaporította a bálványait, és Isten minden intése ellenére ez a bálványozás folytatódott, és Illésen keresztül Isten megjósolta, hogy 3 éves éhénység következik. 3 évig nem esik az eső. Azt hiszem, ebből nekünk kell egy kis tapasztalatunk lenni, hogy milyen az, amikor nem esik az eső. Én tavaly nyárra emlékszem csak, a nyár legmelegebb hónapját külföldön töltöttem, de emlékszem, hogy amikor mentem Ferihegyre, akkor az úton egy olyan zöld, nagyon üde fasoron keresztül mentünk, akkor egy hét múlva jöttünk vissza egy hajnalon a barátnőmmel, egy lepusztult táj fogadott minket, semmi más nem történt, csak egy hétig 40-45 fok volt Budapesten, és nem esett eső. És ezt most képzeljük el 3 évre. A totális pusztulás és a totális éhénység. De ami ebben a történetben a számomra a legmegdöbbentőbb az volt, hogy az éhénység nem áll meg Izrael határán, hanem az éhénység kiterjed a pogány területekre is, ezt a pogány terület. És így fogalmaztam meg, hogy Isten nép a bálványokat imád, és a pogányok is éheznek. Tehát Isten népe tesz valamit az ő ura ellen, és ez ilyen mértékig kihat a környezetére. Tehát ez erről a szerencsétlen asszony arról, hogy mit csinál Izrael, nem tehet. Ki tudja magát vonni a következmények alól? Nem tudja kivonni magát a következmények alól. És csak úgy tovább erősödött bennem az a gondolat, amit tegnap este Éva már elkezdett, és megérintett bennünk, hogy elképzelhetetlen kihatása van az életünknek. Nem mindig szeretem a Bibliát szimbolikus módon értelmezni, de most mégis megteszem. Isten népe rossz viszonyban van az ő Istenével, és ez mindenre kihat a környezetében. És ha kezdjük ott, hogy egy embernek micsoda kihatásai vannak. Egy nő mondta nekem azt, egy női héten, és akkor még nem értettem ezt, hogy tudod, egy családban a nő a légkör felelős. És azóta rájöttem, hogy teljesen igaza van. De egy munkahelyen is a nők a légkör felelősek. Egy gyülekezetben is a nők a légkör felelősek. És hogy az, ahogy mi vagyunk, önmagunkkal, Istennel, megbékülten vagy szembeállva, az nagyon-nagyon kihat a környezetünkre. És azt hiszem, hogy mondani se kell, hogy az egyik legtöbb bajunk nekünk a hangulatainkkal van. Jelentkezzen az, aki nem ismeri ezt a problémát, hogy küszködünk a negatív hangulatainkkal, és a negatív hangulataink pedig megteremtik azt a légkört, amiben a másik hát vagy szintén deprimálódik, vagy lebénul. De nem csak a hangulataink, hanem minden, amit teszünk, kihatással van a másikra. Amit teszek, kihatással van abban a közösségben, amiben élek, abban a kis közösségben, és a kisközösség pedig kihatással van arra a nagy közösségre, amiben elhelyezkedünk. Egyrészt ebben a 21. század elejé, hát sok tekintetben összekuszált világunkban végre nagy szerepet kapott az egyén, az egyénnek a saját sorsáért való felelőssége, meg irányítása, meg önrendelkezése. Én azt gondolom, hogy jön egy korszak, amikor nagyon hangsúlyos lesz az, hogy de az egyén az nem egy elszigetelt valaki, a puszta létével, mindennel, amit csinálunk, bocsánat, amit gondolunk, kihatással vagyunk a környezetünkre. Nem tudom, hogy jártak-e már úgy a testvérek, hogy gondoltak valamit, és eldöntötték, hogy na ez az, amit én soha senkinek nem fogok elmondani, vagy kimondani. Tetszettek már így lenni? És a legváratlanabb pillanatban kimondtuk. És én sokszor megállapítottam, és az ember a szájára csap, és azt mondja, hogy hát nem is így gondolom, vagy nem is tudom, hogy mertem én mondani, de hogy nem. Megmerengettem magamban egy gondolatot. És nem is tudom, hogy nem tudtam, hogy az mikor fog kicsúszni a számon, és elvégezni a maga pusztító munkáját. Fókuszáljak újra az özvegyasszonyra, hát ennyire a körülmények áldozatai vagyunk? Ennyire? Mert látszólag ez az asszony teljes egészében mások áldozata. És mégse. Mert belekerül egy helyzetbe, amiről nem tehet. De az, amit ezzel a helyzettel kezd, az már nagyon is róla szól, és az ő emberi magatartásáról szól. Hadd hangsúlyozom, hogy egy pogánynő. Valamilyen fajta megsejtése a lelki valóságokról mégis lehet, mert amikor meglátja Illést, akkor, és elkezd Illéssel beszélni, akkor Illésnek ilyet mond, hogy a te Istenedre az élő Úrra mondom. Elkezdett foglalkoztatni, hogy mit látott Illésen. El tudom képzelni, hogy ott volt rajta a prófétai palástja. Erről Sarepta Izrael határvidékén van. Lehet, hogy Illésnek híre volt. Tudta, hogy egy izraeli emberrel beszél, hogy ez egy különleges ember. Nem tudom, hogy mi mindent tudhatott még Illésről. Valami megsejtése volt ennek az asszonynak a lelki valóságokról, és ez egy külön érdekes története, hogy ahogy Isten szóvá áll ezzel a kicsi lelki valósággal és komoly hitté érleli. Kiszolgáltott ez az asszony a körülményeknek? Én úgy szeretném ezt a kérdést, hogy végig ott levegtetni ennek a délelőttnek a folyamán, de a történet érdekessége, hogy Isten azt mondja Illésnek, hogy én megparancsoltam egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjon róla. Tud erről az özvegyasszony valamit? Semmit. Ő nem tudja, hogy Istennek van egy gondolata felőle, és egy terve felőle. Nem vele beszél Isten. Mással beszél Isten róla. Ez is már egy kicsit felháborító. Istennek számtalan eszköze lenne arra, hogy beszéljen ezzel az özvegyasszonnyal, de egy biztos, Isten ismeri ennek az özvegyasszonynak a szívét, a mentalitását, hogy mit kezd egy helyzettel, és mit kezd Illéssel. És tudta, hogy erre az asszonyra lehet építeni. Kiszolgáltatott ez az asszony a körülményeknek? Gondoljunk csak bele, ebbe a helyzetbe éhség van. Minden tartalékom elfogyott. Ismerjük ezt, nem amikor, mi talán ezen a szinten, nem ezen az éhezés szinten talán, de ki tudja, milyen korszakaink voltak az életünknek, amikor ezen a szinten is meg kellett ezt ismerni, hogy nincs a kamrában semmi. De azt talán ismerjük, hogy fillére kiszámoltam a hó végéig a pénzemet, és jön egy váratlan számla. És mondom, hogy vagy eszek, vagy kifizetem a számlámat. Sok mindent tudnék még mondani. Ez az asszony egyszer eljut oda, hogy nincsenek már tartalékaim. Egy pici készleten van, és pontosan fölméri, hogy ezt még feléjük, és utána nincs tovább. Holcidi, nincs mit eladni, nincs hol munkát vállalni, nincs tovább. Azt hiszem, hogy sokunknak elképzelhetetlen szint. Mit csinálnánk ilyenkor? Pánik, depresszió, lázadás, kérdések. Nagyon érdekes, amit az asszony csinál. Kimegy rőzsét gyűjteni. Megteszi az, amit elmegy, megteszi mindazt, amit ő meg tud tenni. Megteszi az utolsó lépésig. Nem áll meg. Nem mondja azt, hogy értelmetlen. Jó, hát most megsütöm még ezt a kicsit, ami van, megesszük, de hát úgyis az éhhalál vár ránk. Az utolsó lépésig megteszi. Az ő lehetőségei határáig. És amikor elérkezett az ő lehetősége határáig, ott találkozik Istennel. És ebben nekem valami nagyon nagy üzenet lett ma reggel, amikor ezen gondolkodtam, hogy sokszor nem azért nem találkozunk Istennel, mert nem megyünk el a saját lehetőségeink határáig. Annyira szeretnénk, ha Isten nem vinne el idáig, ha messze a lehetőségeink határa előtt már megszólalna, cselekedne, segítene, és sokszor meg is teszi. De van, amikor, és van, akivel nem teszi meg, hanem elviszi a lehetőségei legvégéig. És az asszony elmegy. Nem érzünk benne önsajnálatot, józanságot érzünk benne. És itt találkozik Illéssel, aki még egy külön szépsége a történetnek, hogy nem is úgy kezdődik, hogy ez az asszony panaszkodni kezd, hanem Illés vizet kér tőle, és ez az asszony közel az éhhalálhoz készségesen ad vizet ennek az embernek. Jó, bele kell abba számítani, hogy keleten vagyunk, egy más kultúrában vagyunk, más viszonyrendszerek között vagyunk, mint amilyet megszoktunk, de ennek az asszonynak az a női készsége, vagy kedvessége, hogy mit tudok érted tenni? Vizet tudok adni. Tehát edén tudok hozni, de vizet mersz. Csak amikor Illés úgy tovább feszíti a húrt, és azt mondja, hogy a víz mellé még kéne valami, akkor mondja azt, hogy bocs, az utolsónál vagyok. És ekkor kap egy nagyon különös parancsot, hogy süssön pogácsát először Illésnek. Édesanyjával beszélgettünk reggel egy kicsit erről a történetről, és mondta azt a gondolatot, ami szerintem sokunknak eszébe jut, hogy hát nem önzés az Illéstől. Hát nem, ez a tipikus férfi önzés, bocsánat, hogy előbb nekem. Csak nem. Itt nem. Itt Illés Isten embere. Itt Illés Isten megbizatásából jár el. Minden más helyzetben, ha nem állna mögötte egy isteni megbizatás, önzés lenne. De egy isteni megbizatás áll mögötte. Az már az Illéseknek a probléma köre, hogy hol keveredik az önzésük a megbizatással. Ez egy másik, ez az ő dolguk. De az asszony itt Istennel áll szembe, Illésben. És olyan jó, hogyha tudomásul veszik, hogy vannak helyzetek, amikor Istennel állunk szemben a másik emberben. És lehet, hogy emberileg megkérdőjelezhetem a magatartását, de nem ezzel van dolgom. Az őt megbízó, az őt felhatalmazó, az őt felhasználó Istennel. Aztán majd később, ha elolvassuk Illés történetét, látni fogjuk, hogy Illés is megkapja magáét, szóval Illésnek is van még egy-két iskolája Istennél, ott, amikor a reketje bokor alatt depressziós lesz, meg a hullók táplálják, meg barlang, meg halkhang, majd Illés formáltatása egy kicsit később. Adjuk csak a magunk Illéseit Istenre. és üssük meg neki az utolsó pogácsánkat. Előbb nekem, és tulajdonképpen, amikor az Isten szavának, van-e olyan, amikor és amiben az Isten szavának elsőbsége van? Nekem ilyenek jutottak eszembe, hogy ismerjük-e azt, kényesebb kérdések is vannak ennél, és jó lenne, ha magunkban azokkal is szóba állnánk, de amikor a pénzünk beosztásánál Isten azt mondja, hogy előbb nekem tized. Előbb nekem. Nem úgy, hogy majd ami jut, azt odadom, mert hát azért én egy elkötelezett hívő ember vagyok, meg szeretem a gyülekezetemet, meg vannak emberek, akikről még a gyülekezetemen kívül is gondoskodok. Mondhatja Isten az anyagi dolgainkban, hogy előbb nekem. Nem is olyan egyszerű kérdés ez, mert tudjuk, hogy mi minden van abban a hónapban. Mondhatja Isten az időnkkel kapcsolatban, hogy előbb nekem. Én nem gondolom azt, hogy nem üdvözül az, aki nem tart reggelenként csendességet. Őszintén nem gondolom. Számtalanszor megyek el úgy munkahelyemre, hogy nem tartok csendességet, örülök, hogy kikászálódtam az ágyból, kinyitottam a csipáimat, megfelelőre dreníroztam a vérnyomásomat, és bejutok a Dankó utcába. De azt is ismerem, amikor annak az erejét is, amikor nem így van. Amikor vagy reggel, vagy a napom egy részében meg tudok állni, és azt tudom mondani, hogy előbb neked, az időmből előbb neked. Vagy amikor egy döntéshozatalnál, egy döntési szituációnál azt tudom mondani, hogy Uram, előbb neked, kíváncsi vagyok a te véleményedre, csendesíts le. A főiskolán van egy kápolna, ami ilyen szempontból egy nagyon-nagyon jó hely. És nagyon örülök, hogy nem csak én fedezem fel, hogy ez egy milyen jó hely, hanem néhányan a diákok közül is, amikor az ember azt tudja mondani, hogy bennem most minden ordít, és legtöbbször én is ordítanék hangosan ott fölül az udvaron, de Uram, mi az, amiben te engem el akarsz irányítani? Mi az az életünkben, amiben Isten szavának, vagy Isten akaratának, Isten gondolatának elsőbsége van? Mert ennél az asszonynál ez a kulcskérdés, hogy illésben nem az önző férfit látja, Istent látja. Megsüti a lepényt, jut aztán a fiának is, neki is, háza népének is, és ott van az isteni ígéret, hogy ha előbb nekem, akkor nagyon, akkor az éhínség egész ideje alatt lesz neked elég. Nem ad Isten előre, évtizedekre előre tartalékokat. Nem biztosította Isten előre, nem rakta le az özvegyasszony raktárába 3 évre előre a megfelelő mennyiségű lisztet és a megfelelő mennyiségű olajat. De szeretnénk, nem? És a mai világ erre treníroz minket, hogy legyenek tartalékaink, és legyenek tartalékaink, amikor ezt megtehetjük. De milyen érdekes, hogy Isten azt mondja, hogy ott, ahol kell, rakj engem az első helyre, aztán majd én gondoskodom rólad. Minden nap. Nem tudom, hányszor emelte fel az olajos kancsót ez a nő úgy, hogy jó, most még van benne, de biztos, hogy holnap is lesz. Azért nem egy egyszerű történet ez. Gondoskodni magáról, a gyerekéről, plusz még egy házanépről, meg plusz még egy illésről is. Ő És mégis megtapasztalja, hogy ott, ahol ő mert, ez az asszony nem egy álmodozó lélek, ez egy nagyon praktikus lélek. Tehát aki kimegy rőzsét gyűjteni, és megsütni az utolsó fogácsáját, azt kérem, a földön él. Azt kérem, a realitásokban él. És ez az asszony, aki megtesz mindent, és nem csak magáért, hanem a környezetért mindent, megtapasztalja, hogy Isten is megtesz, érte mindent. Amikor enged neki. És azt mondanánk, hogy bocsánat, hogy happy end. Itt a történet vége. Ez itt a konklúzió. Az asszony megkapta a jutalmát, befogadta Illést, gondoskodnak róla 3 évig, és bocsánat, hogy ezt fogom mondani, jön egy rettenetes csavar. Úgy tűnik, hogy meghal a gyereke. Na most ennél nagyobb ütést ezen az asszonyon nem lehetett volna ütni. Én tudom, hogy nagyon vagytok itt páron, akik ezt az ütést elszenvedtétek. Hogy meghalt a gyereketek. Én ennek a fájdalomnak a közelébe se járok, de azt hiszem, hogy egy nőt ennél mélyebb ütés nem érhet. Hogy a saját gyerekemet kiterítve látom. Én sokszor vitázom ezzel az igével, hogy szeretik keresztények nagyon idézni, hogy nem hagy feljebb kísérteni, mint hogy elszenvedhetitek. Ugye ismeritek ezt az igét. Sőt, a kimenekedést is megadja. Én már párszor, amikor nekem mondták ezt az igét, hát minden létező és nem létező udvariasságomat összeszedtem, és azt mondtam, hogy de hagy. Engem már hagyott. Engem már hagyott olyan szituáció, amikor úgy éreztem, hogy ez már messze minden erőmön fölül van. Érvényes ez az ige, csak úgy szeretném azt mondani, hogy nem tudom, hogy ismeritek ezt, hogy az ember azt mondja, hogy kedves atyafi, fogalmad nincs, hogy miben vagyok. Most hát azt mondom, hogy gőzött sincs. Ha udvarias vagyok, akkor csak magamban mondom. Ha kevésbé vagyok udvarias, akkor mi is mondom. Tényleg hagy. Szóval lehet-e egy nőn nagyobb csak csavarni, mint amit Isten ezen a nőn csavar? Miután engedett neki? Nem lehet. Illés is érzi ezt. Illés is oda van, hogy Uram, nem értem ezt az egész történetet. Milyen érdekes, hogy abban a pillanatban, amikor ez nem történik, elkezd az asszony a bűneiről beszélni Illésnek, hogy azért jöttél ide, hogy a bűneimről emlékeztess. És van egy hamis felfogás, amikor a bűn és az esemény között egy direkt összefüggést csinálunk. És nyilván ebben a korban nagyon élt még ez a felfogás, máig is él. Ugyanakkor ne dobjuk ki a fürdővízzel együtt a gyereket. Bizony, hogy az eseményeknek van mondani valója. Bizony, hogy az események, a történések bizony, nem véletlenek, még ha nem is egy az egyben a bűn és az esemény van egymással összefüggésben. Néha az is. Voltunk már úgy, nem, az életünkben, hogy történt valami, és becsületesen azt kell mondani, hogy tudom, Uram, tudom, pontosan értem, hogy mi miért történik, nem kell tovább magyarázni, értem, igazad van. De van, amikor nincs egy ilyen összefüggés, és mégis az esemény valamit elmond, vagy valamit munkál, valamiért van. Tényleg itt Illés is elmegy a végsőkig. Már Illés Isten képébe se fér bele, ami itt ezzel az asszonnyal történik, hogy meghalljon a fia, és imádkozik, és Isten meghallgatja Illés imádságait, és itt az asszony kimond egy döbbenetes mondatot, azt mondja, hogy most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Az már csak ami nagyon új szövetségi fogalmunk, hogy ez az asszony hite, nem erről van szó, azt gondolom, hanem arról, hogy egy valódi Isten ismeretre jut. Én így fogalmaztam meg magamban, hogy mi az asszony valódi jutalma? Az egy emberi szintű jutalom, hogy nem halnak éhen, és megmenti a gyerekét, a család, a házanépét, önmagát az éhénységtől. Isten bőkezőbe jutalmaz. Az asszony jutalma, hogy egy magasabb iskolába, lelki iskolába léphet. Nem tudom ezt szebben megfogalmazni. Hogy Isten lelkileg is tovább viszi. Hogy valódi Isten ismeretre viszi el ezt az asszonyt, egy olyan úton, ahol túlviszi azon, ami a saját ereje. Ennek az asszonynak volt ereje és összeszedettsége arra, hogy kimenje a rűzsét gyűjteni a legkritikusabb pillanatban, arra már nem lehet ereje, hogy a gyereke halálát jól elhordozza. És mégis ott békültem ki ezzel az igével, hogy nem hagy feljebb kísérteni, mint hogy elszenvedhetitek, hogy Isten tudja, hogy hol ér véget az én erőm. Én már rég azt mondtam, hogy köszönöm szépen, az én erőm itt már messze véget ért. Isten tudja, hogy hol ér véget az én erőm. És ennél az asszonynál is Isten tudja, hogy mindaz, ami történt, egy sokkal érettebb emberré tette őt, és egy sokkal érettebb Isten ismeretre vitte őt. Olyannyira, hogy még az Új Szövetségben is beszélnek erről az asszonyról. A nevét se tudjuk, csak azt a helyet, ahol lakik, Sarepta. De Jézus egy példázatában felhasználja őt. Vagy nem is példázatában, tehát utal rá. Évszázadok múlva is az, ami ezzel az asszonnyal történik, üzenetértéke van. Kedves sareptai özvegyasszonyok, velem együtt. Hogy vagyunk mi? Ennek az igének az üzenetével. Azt érezzük, hogy a körülmények áldozatai vagyunk, vagy mások áldozatai. Elmegyünk-e addig, ameddig mi tudunk? Elsőbséget adunk-e Istennek ott, ahol az életünkben kirakja az elsőbségadás kötelező táblát? És amikor magasabb iskola, lelkileg magasabb iskolába akar bennünket járatni, akkor megmásztuk ezt az emelkedőt. Én ezeknek az emelkedők alján sokszor álltam meg datosan, és mondtam azt, hogy nem, többet én nem mászok. Aztán mégis tovább segített Isten. Hát én körülbelül ennyit gondoltam elmondani. Énekeljünk egyet. Van-e valami? Súlyos napokban. Hányas?
327.
Ugye? Nem tudom.
327. Ez egy időben állandó az életvert is.
Hány verse van? 5.